Kedves hallgatóm! A 37. fejezetben leírtakkal már foglalkozott Mózes második könyvének néhány előző fejezete. Ahelyett, hogy ismételnénk a Szentírást, amit már idéztünk az előző fejezetekben, újból megvilágítok néhány fontos vonást, amit elsődlegesen lényegesnek tekintek. A Szent Sátorban 7 bútor darabot rendeztek el, ami csodálatos képet nyújt az embernek. A rézoltár beszél Krisztus keresztjéről, ahol elfogadjuk a bűnbocsánatot. A rézmedence beszél arról a tényről, hogy Krisztus megmossa és megtisztítja azokat, akik hozzá tartoznak. A medencénél megvalljuk bűneinket, és elfogadjuk a bűnbocsánatot és tisztulást. A szent helyen van az Isten imádat helye. Abban az arany lámpatartó Krisztus előképe, aki a világ világossága. A szent kenyerek asztala szintén Krisztusra mutat, az élet kenyerére, akivel táplálkozunk. Az illatáldozat oltáránál van az imádkozás helye. Ez beszél arról a tényről, hogy Krisztus a mi közben járunk. A zsidókhoz írt levélben az illatáldozati oltár a szentek szentjében van, nem pedig a szent helyen, mert a mi közben járunk már a mennyben van. De az illatáldozat oltára kint van a szent helyen, ahova naponta oda mehetünk. Amikor a hívők imádni akarják Istent, akkor a szent helyre mennek. Bűnvallás, dicséret, hálaadás, közbenjárás, könyörgés. Ezeket kell tennünk az Isten tiszteleten. Mindez a szent helyen történik. Ha a világ fényét akarod, akkor menj ki a szabadba. De ha a lámpatartóról áradó fényt akarod, akkor belülre kell jönnöd. Hogy Krisztust szolgálhassuk, nem járhatunk a világi bölcsesség szerint, hanem csak Isten igéjének világosságában. A szentek szentje bemutatja Jézus Krisztust Isten jelenlétében. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez. A kegyelem királyi széke mutatja be ezt, és itt találunk segítséget és irgalmasságot a szükség idején. A hívőknek a mennyben van a kegyelem királyi széke. Amikor Krisztus eljötte földre, akkor nem csak teljesen bemutatta a Szent Sátor képét, hanem valami nagyon szokatlant is cselekedett. A Szent Sátor a pusztában mindig vízszintesen állt a földön. Sima talajon állították föl oszlopaival, a talpakba illő deszkáival együtt. De amikor Krisztus eljött, hogy lefizesse bűnünk árát, akkor ezt függőlegesen tette. A kereszt volt az a rézoltár, ahol Isten báránya föláldozta magát bűneinkért, meghalt-e földön, hogy megváltson bennünket. Azután visszatért a mennybe, ahol ma is él, és megtart a megváltás állapotában. A szentek szentje ma a mennyben van. Nem vízszintes irányban megyünk Istenhez úgy, hogy épületet keressünk, vagy emberi közvetítést akarjunk, hanem föltekintünk a mennyre, és közvetlenül Isten elé járulunk Jézus Krisztus által. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. A Timóteushoz írt első levél második részének 5. verse. Barátom, hol vagy ma a Szent Sátorhoz viszonyítva? Vajon a rézoltárnál kell állnod, hogy megváltásban részesülj? Nagyon sokan vannak, még gyülekezeti tagok is, akiknek oda kell menniük. Vajon beszennyeződött keresztény vagy, akinek meg kell vallani a bűneit a rézmedencénél, és meg kell tisztulnia? vagy ma a sötétségben jársz? Lépj a szent helyen belülre, és járj az arany lámpatartó világosságában. Talán lelki életed egy kicsit ingatag, és táplálkoznod kell az élet kenyerével, hogy erőhöz juss. Talán az ima életed szegényes, és szükséges megállnod az illatáldozati oltárnál. Talán bajban vagy, és szükséged van kegyelemre, irgalomra és segítségre. Ott van a kegyelem királyi széke ma is előtted. Menj oda, fogadd el a segítséget, amely vár rád. Isten meg akar áldani, és vezetni akar téged. Még a 38. fejezetben is mindig a Szent Sátorral foglalkozunk. A 25. fejezettől kezdődően láttuk a Szent Sátor tervrajzának minden részletét. Most Becalél és segítői fölépítik a Szent Sátort. Valójában a 38. fejezetnél a Szent Sátor már elkészül, de még nincs minden a helyére téve. Ez a fejezet különös figyelmet fordít a külső udvarra. Amint majd Mózes 4. könyvében látjuk, Izrael akkor vonult tovább, amikor a felhőoszlop elindult előttük. A figyládát a papok a vállukon vitték, és ők vezették a menetet. Amikor a felhő megállt, Izrael letáborozott. A figyládát letették a sivatag homokjára, és a Szent Sátort fölépítették körülötte. Az arannyal burkolt deszkákat a helyükre tették, a rudakat átdugták a deszkák gyűrűin, és ezek összekapcsolták a Szent Sátort. Aztán a deszkák fölé tették a 4 takarót, a lentakarót, a vörösre festett kecskebőr takarót, a kosbőrből készült takarót, és a borzbőrből vagy delfinbőrből készült takarót. A Szent Sátor szépségét belülről lehetett látni igazán. Minden az Isten imádatról, az Isten dicséretről, az Isten előtti hódolatról és arról beszélt, hogy az ember áldásban részesül. A külső udvart lenvászonból készült kerítés vette körül, és ez 100 könyök hosszú és 50 könyök széles volt. Ott helyezkedett el a rézoltár és a rézmedence. Ott rendeződött el a bűn kérdése. A bűnös odament a kapuhoz, és megállt, mint bűnös. A pap bevezette őt a belső udvarba. A bűnös fölemelte jobb kezét, és rátette az állat fejére, amelyet odavitt, a galamb, a kecske vagy az ökör fejére. Aztán az állatot megölték, és a pap fölhelyezte az oltárra. A bűnös csak eddig mehetett. Onnan a pap személyében ment tovább. A papnak meg kellett állnia a medencénél, meg kellett mosdania, hogy beléphessen a szent helyre. A szent helyen volt 3 bútordarab, az arany lámpatartó, a szent kenyerek asztala, és az illatáldozati oltár, amelyek mind az Isten imádatról szólnak. Azután jött a kárpit, amely elválasztotta a szent helyet a szentek szentjétől, és a papnak nem volt szabad azon túlmennie. Nem lépett be a szentek szentjébe, ahol a szövetség ládája és a kegyelem királyi széke volt, mert csak a főpap léphetett be ebbe a terembe, és csak egyszer egy évben a nemzet képviseletében. Ezután elkészítette az égő áldozati oltárt akácfából négyzet alakúra, 5 könyök hosszúra és 5 könyök szélesre, és 3 könyök volt a magassága. Mózes 2. könyve, 38. rész, 1. vers. A rézoltárra került az áldozat, amit fölajánlottak a bűnért. Az egyes ember és a nemzet idejött, hogy rendezze a bűn kérdését. Amikor ezt az oltárt megépítették, Semmi más oltárt nem készíthettek ezen kívül. Ez volt az Istenhez való közeledés útja, és bármilyen más oltár felépítése Isten káromlásnak számított. Ezen az előkelő helyen volt az oltár, mert a bűn kérdésére itt kaptak megoldást. Addig nincs Isten tisztelet vagy áldás, amíg valaki oda nem járul a rézoltárhoz. Az oltár szarvai az erőről beszélnek. Jézus Krisztus képes megváltani. Sok útbaigazítás van ezzel kapcsolatban, és ez oltár rendtartására nézve. Lenniük kellett bizonyos edényeknek, fazekaknak, rudaknak és gyűrűknek. Fontos arra emlékeznünk azonban, hogy ezek szerepe az volt, hogy a bűn problémája megoldódjék. Elkészítette a rézmedencét is, amelynek állványa is rézből volt, azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Mózes második könyve, 38. rész, 8. vers. Az itt említett tükröket rézből készítették, amit nagyon kifényesítettek. Az asszonyok nem változtak. Tükröket vittek magukkal abban a korban is. A medencét ezekből a tükrökből készítették. A tükör képviseli Isten igéjét. A Biblia mutatja be a hívőnek, hogy tisztulásra van szüksége. A medence a megtisztulásért volt ott. Ugyanezt tesszük a fürdőszobánkban. Van tükrünk, és a tükör alatt van a mosdókagyló. A tükör nem mossa le a szennyet rólunk, és a törvény sem válthat meg minket. Bármennyire is dörzsöljük a tükröt, a szenny továbbra is rajtunk marad. De egy forrás van, mely bűntől megtisztít. Hely, hol sötétben napfény világít. Lehull a terhed, látást nyer a vak, mert a golgotai vér csodás erősséget ad. Elkészítette az udvart is a déli oldalon, délfelé. Az udvar szőnyeg falai 100 könyöknyi sodrott lenfonálból készültek. 20 oszlopa és 20 résztalpa volt, de az oszlopok kampói és összekötői ezüstből voltak. Az északi oldal is 100 könyöknyi volt, 20 oszloppal és 20 résztalpal. Az oszlopok kampói és összekötői ezüstből voltak. Mózes második könyve, 38. rész, 9., 10. és 11. vers. A finoman sodrott lenfonál beszél Krisztus emberségéről, és ez ténylegesen elkülöníti az embert Istentől. Nagyon zavart egy húsvéti időben, amikor valaki átadott nekem egy cikket, melyet egy úgynevezett konzervatív szemináriumi elnök mondott az egyik klub összejövetelen. Már én is beszéltem abban a klubban évekkel azelőtt. Közölték, hogy a prédikátor szerint csak Jézus tanítását kellene követnünk, és béke jönne erre a világra még akkor is, ha valaki tagadja Krisztus istenségét. Ez egyszerűen nem így van. Nem lehet béke az embernek Krisztus kiontott vérén kívül. Ez a lenvászon kerítés, amely Krisztus emberségét mutatta be, kizárja az embert Isten közelségéből. Krisztus élete nem ment meg minket, hanem elítél. Krisztus halála ment meg a kárhozattól. Amikor olyan prédikátoraink vannak, akik konzervatívoknak adják ki magukat, és ilyen tanításokat közölnek, nem csoda, hogy annyi zűrzavar keletkezik a mai világban. Isten igéje, különösen a Szent Sátor leírása olyan, mint egy képeskönyv. Ha csak a képeket nézzük, már akkor megérthetjük, hogy Krisztus élete és tanítása nem menthet meg minket. Kezdjük azzal, hogy nem emelkedhetünk fel az ő tanításának vagy életének a magaslatára. Ostoba liberalizmus terjedt el már évek óta, és nehézségbe sodorta a keresztényeket. Eljött az idő, hogy valaki kiálljon az igazság mellett. Krisztus tanítása nem menthet meg téged, barátom. Egyedül Krisztus kereszt halála vált meg. Ezért volt ott a rézoltár. A fehér lenvászon kerítés kizárta az embert Isten elől, és Istent is az embertől. Jól lehet, a szent sátor deszkáinak a talpai ezüstből készültek, a kerítés alapjai viszont rézből voltak. A réz, mint ahogy már láttuk, az ítélet fémje. Krisztus jelenések könyve első részének 15. versében bemutatott képe arról beszél, hogy a lába olyan, mint az érc. Megmondom neked, hogy a bűnt meg kell ítélni. Az embernek el kell ismernie, hogy bűnös. Nem mehetünk Isten jelenlétébe, amíg a bűn kérdését el nem rendezzük. Az oszlopok horgai és pántjai ezüstből készültek, és az ezüst a megváltás fémje. A külső udvar kerítése távol tartotta az embert, de Isten kaput nyitott előtte. Megtalálta a bűn ítéletének módját, és megváltást adott az embernek, hogy felöltözhessen Krisztus igazságának öltönyébe. Milyen csodálatos ez a kép! Láthatjuk a szent sátort, és megkapjuk az evangéliumot. Isten adta ezt nekünk képek formájában. Bejárat vezetett az udvarra. Az ember nem a kerítésen át kapaszkodott be. A kapun kellett belépnie. Az udvar kapujának a függönye művészi módon volt kihímezve, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrott lenfonálból. A hossza 20 könyök, a magassága, vagyis a szélessége, 5 könyök volt az udvar szőnyek falainak megfelelően. Mózes 2. könyve, 38. rész, 18. vers. Minden anyag és szín Krisztus személyéről tanít. Ezzel már korábban is foglalkoztunk, de nem árt az ismétlés. A kék beszél arról a tényről, hogy ő a mennyből jött, mint Isten. A skarlátpiros beszél az ő emberségéről és véréről, amelyet az emberiségért ontott. A kék és piros keverékéből van a bíbor, amely beszél királyságáról. Ő a zsidók királyaként született. A kapu olyan magas volt, mint a külső kerítés. 2,5 méter magas volt, amin még egy kosárlabdázónak is nehéz lett volna áttekintenie. Nem lehetett bejutni az udvarra, csak a bejáraton át. Az széles bejárat volt, elég széles a bűnösöknek, hogy belépjenek, de az volt az egyetlen bejárat. Krisztus mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet. Szeretek úgy gondolni a kapura, mint útra, amely az udvarba vezetett. A 3 bejárat közül a következő az embert odavitte Isten közvetlen jelenlétébe, s ez a szent helyre vezetett. Szeretek arra gondolni, hogy ez az igazság. Krisztus azt is mondta, hogy ha Istent akarjuk imádni, akkor őt lélekben és igazságban kell imádnunk. Az az Isten tisztelet, ahol tagadják Krisztus személyét és amit cselekedett, nem igazi Isten tisztelet. Nekünk őt igazságban kell imádnunk. Nem tagadhatjuk Krisztus istenségét és azt a tényt, hogy meghalt értünk, és azután imádjuk őt, mint megváltónkat. A legjobb volna sokaknak, ha nem mennének templomba, vagy bizonyos templomokba. Saját állapotuk nem megfelelő, és annak a gyülekezetnek az állapota, amelyben járnak, sérti az Úr Jézus Krisztust, mert tagadják az ő istenségét. aztán a végső bejárat, amely az embert a szentek szentjébe vitte, a kárpiton át történt, s ez elmondja, hogy Krisztus a keresztfán életét adta értünk. Amikor meghalt, a kárpit ketté hasadt a tetejétől az aljáig, és azt jelezte, hogy az Istenhez vezető út megnyílt az ember előtt. Ez az élet útja. Krisztus az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atya jelenlétébe, csak ő általa. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Arra is föl akarom hívni a figyelmed, hogy az ige Izraelt fiúnak nevezte. Isten sohasem nevezte az egyes izraelitákat fiúknak. A kérdés ma az, hogy ki a zsidó? Vajon az a zsidó, aki zsidónak született, vagy zsidó a vallása? Az Ószövetségben valakinek zsidóként kellett születnie. Isten gondoskodott arról, hogy mindenki megváltást nyerjen, ami azt jelenti, hogy minden embernek újonnan kell születnie. Izrael kiválasztott nemzet volt, de minden egyes személynek külön-külön megváltásban kellett részesülnie. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy befogadtál mennyei családodba. Igaz, távolvaló voltam, a pogányok közé tartoztam, megterheltek a bűneim, mégis megláttál nyomorúságomban. Életedet adtad értem az Úr Jézus Krisztus által, és ezzel megnyílt előttem az örökké valóság útja. Segíts, hogy megbecsüljem ezt a nagy kiváltságot, és másoknak is hirdessem, hogy benned élet, út és igazság van. Ámen.